Üdvözletem! Ez itt a Flaster, köszöntök mindenkit! Mindenek előtt arra kérem önöket, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tették, a csengőre kattintva, értesítést kapnak arról, hogyha új adásokkal jelentkezünk. Lapunk és ez a műsor is önöknek készül. Munkánkat és a szabad magyar sajtót leginkább azzal támogathatják, ha veszik a magyar hangot, vagy előfizetnek akár online kiadásunkra, a Magyar Hang Plus-ra. Minden információt megtalálnak a hang.hu/előfizetés oldalon. Köszönjük! Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá Tóth Ákossal, a jelen főszerkesztőjével.
Sziasztok!
És Szerető Szabolcsal, a Magyar Hang főmunkatársával.
Szervusz, jó napot kívánok!
És velem, aki egyszerű újságíró vagyok itt a nagy emberek között. Ja nem, mert itt most teljes túlélőszettel készültem. Nagy dolgok történtek, ugyanis a szerkesztőségben. Ő a legfrissebb könyvünk, Körmendi Zsuzsanna, aki egy nagyon kiváló tollú szerző egyrészt, másrészt meg még talán annál is kiváló szerkesztő volt, irodalmi szerkesztő volt, most is az. Például Eszterházi Pétert is ő szerkezgette annak idején, úgyhogy ezt ajánlom. Ez pedig Stefano Bottoninak a Hatalom megszállatja című könyve Orbán Viktorról írta, hát nem véletlenül most jelent meg, ez is magyar hangos könyv, és nagyon népszerű már is. Tehát ahhoz képest, hogy a mi csatornáink azok meglehetősen korlátozottak. Hát a magyar könyvpiacon nem mondok példányszámokat, de annyit elmondok, hogyha ami egy hét alatt elkelt így lábon tulajdonképpen ebből a könyvből, az bármelyik magyar kortárs író azt mondaná, hogy uff, ez nekem 2 évre jó volt, úgyhogy itt kapható válunk a szerkesztőségben online, most már könyvesboltokban is nagyon jó, azt mondják. Én még nem olvastam, mert most még egy másikat olvasok, és majd utána, de elfogom mindenképpen. És hát a jó öreg hangos könyv, azt mindenképpen ugye, megmutatom Melindák például. Ugye ez rólunk szól, mert hogy 5 évesek lettünk, nem csak egy valakinek volt itt jeles születésnapja, nekünk is volt, tessék, Sombornál jött ki. Ez pedig rólunk szól, a szerkesztőségről, hogy mi is történt velünk. Mindenki bemutatkozik, választott egy-egy cikket, amit úgy gondolt, hogy a pályafutását, munkásságát talán a legjobban megjeleníti, de nem csak azok a munkatársak szerepelnek a könyvben, akik egyébként is arccal, névvel jelen szoktak lenni, hanem olyanok is, akik a háttérmunkát segítik, tördelők, Arikó például, ugye, mondjuk, hogy többen is ismerik, ezt is ajánlom. Úgyhogy most már 3 könyvünk van, és mind a 3 jó.
Igen, és vannak benne újságíróról megszállottak, meg újságírás iránt megszállottak, meg vannak a hatalom iránt megszállottak. Hát,
igen, ez egy ilyen...
És akkor rögtön rá is térhetünk a
megszállott
hangra
ország.
Szerintem.
És igen, ó, na hát, de jó fej vagy. És itt az olyan magyar hang is. Hát Herceg Zolival van egy nagy interjúnk. És én még nem néztem meg, hogy mi van még, de Szabos, te tudod.
Nem feltétlenül, mert csak úgy beleolvasgattam, de hát az idő, igen, az nagyon erős, igen. Ott Romsics Ignáccal van egy hosszú beszélgetés, és azt gondolom, hogy ez mindig érdekes.
Azért bénázunk mindig ezzel a lapajánlóval, mert ez annyira friss ilyenkor, hiszen ez a holnapi lap, ugye, hogy egyszerűen még nem látja az ember, hogy mi is volt. Ugye a falon azért persze át lehet futni értekezve után, de az nem az igaz, mert kézbe kell venni, és... Figyelj, ez... Nem, inkább a Lendinek, hogy nem annyira vidám a téma,
igen.
De azért ez a tábla ezzel a felirattal.
Ja. Hát igen.
Na, ez igen. Tompos Ádám díjas fotó, úgyhogy ha meg szeretnék tudni, hogy mi az, amit itt mosolyogtunk, akkor kénytelenek megvenni a magyar hangot, de egyébként meg ne ezért, hanem azért vásárolják a magyar hangot. Mert ezzel támogatják a független, tényleg független sajtot, bár ma azt olvastam a Magyar Nemzetben, hogy a Magyar Hang nevű dollár média, és mindenféle bevételekről volt szó, komolyan. És tudod, így nem tudom, mostanában azért már ritkában posztolok, mert rájött, nem volt nehéz rájönni, hogy sok értelme nincs. Jó, ez nem igaz, mindegy. Hogy kerestem a szavakat, hogy mi lenne az a rövid mondat, az a pár gondolat jelző, amivel egy ilyen cikket így lehetne így megmutatni a kis közönségnek, hogy de odáig jutottam csak, hogy anyád picsáját, te barom, és gondoltam, ezt viszont nem posztolom, mert minek? De annyira szánalmas, nem? Dollár magyar, dollár média magyar hang.
Igazán, bár az érdekelne, hogy és én ezzel már nagyon sokat gondolkodtam a Rogánnál is, én ismertem őt korábban, meg többször beszéltünk is, és egy ilyen nagyon értelmes embernek tűnt. És azon gondolkodtam, hogy annyira értelmes volt akkor, hogy ez nem lehet, hogy ő nem röhög ezeken. Dehogy tehát nem. Amikor kimondja magának, biztos, hogy röhög. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem. Vagy eljutott a megszállottságnak arra a szintjére, hogy egyszerűen már maga is elhiszi. Ugye ez egy nem ilyen, tudom. Ez egy komoly kérdés, és az újságíróknál is ugye ez a kérdésem. Tehát az, aki most már sokat szorra leírja a Magyar Hangnál, hogy dollár baloldal, meg dollár média, meg mit tudom én mi, az egész egyszerűen nem röhögi ki magát.
De mindig, tehát a hülyeségükben mindig ott van valami nagyon apró részigasság magvacska. Mert ugye most azért van dollár média, mert az átlátszóval van ez
ja,
a folyamat. Ezt azt ismerik, hogy egyszer már azon már ide anyáztunk, az is jó volt, igen. Az melyik az a másik csapata?
Transzparens újságírásért alapítvány talán?
Hogy igen. A fenébe felejthettem el ezt a fantasztikus.
Igen, a transzparencia, ez egy nagyon fontos.
Az nagyon fontos. És akkor ugye most azért, hogy dollár média, mert az átlátszónak van a melléklete, ami meg szokott jelenni ugye havonta egyszer, akkor szokott a Katus Eszter itt ülni, és hát ez akkora horribilis összeg, hogy nem is tudom, tehát hogy majdnem egy bevétel is van belőle talán.
Nyomdaszámla körülbelül, azt úgy tudom, hogy azt úgy kifizetik.
Igen, és mivel az átlátszót tudjuk, hogy ő rengeteg soros pénzhez jut hozzá, ezért mi is most már dollár média vagyunk. Ja, és ott ül a csávó, vagy hölgy, és az rányomja az entert.
Egyébként nekem határozottan az a véleményem, hogy igenis, tehát ez annyira, én azt gondolom, a hatalomra, ha egy jelzőt keresek, akkor az a cinikus lenne. És azt gondolom, hogy a legfelsőbb szinten, én szerintem hahotáznak, de, és most mondok egy durvábbat, szerintem a rájuk szavazókon hahotáznak a legnagyobbat. Tehát, mert amikor azt mondják, hogy nagyon sok ember még ezt is elhiszi, hogy nem tudom én, szankció.
Biztos,
tehát, hogy szerintem ők gurguláznak és fetrengenek a röhögéstől.
Igen, szerintem félig igen, tehát, hogy van ilyen, van ez, amikor így azt mondják, legyen dollár média, bázd meg, és nyomnak egy ötöst, ez nagyon jól kitaláltad, gec. De közben ehhez kell az a mozgató rugó, hogy ők ebben hisznek. És én ezt ebben azért vagyok biztos, mert amikor beszélgetek ugye a én kis embereimmel, mondjuk például ő nem az én kis emberem, csak a Deák Danival van egy ilyen érdekes...
Csörözős barátság.
Hát nem barátság, ez azért légy szíves. De mit tudom én, van valamiféle kommunikáció közöttünk, hogy bármi, amire én azt gondolom, na most ezzel meg lehet fogni, mármint, hogy nem őt, hanem hogy úgy magát ezt a gondolkodásmódot, mert ezzel már tuti, hogy kicsorbul. Nem. Mindig ott van mögötte, és látom rajta, hogy ezt most nem azért mondja nekem, mert ez a meló, meg a feladat, hiszen nem is olyan szituációban vagyunk adott esetben, hanem ezt tökre elhiszi.
Hát persze, a végső igazság az övék
nyilvánvalóan. A cinizmus, az, hogy röhögjünk egy jót ezen a beinázáson.
De szerintem fordított talán elányos, tehát minél magasabb polcon van valaki, ő megengedheti magának azt, hogy cinikus legyen, és akár nevessen is. Ha lejjebb megyünk, amikor például ezeknek az embereknek ugye ezt nap mint nap képviselniük kell, ilyen videókat kell gyártani, ahol fel kell háborodni, hogy nem tudom én, a Karácsony Gergely most éppen mit csinált, és a többi, be kell menni a műsorba, és ott ilyen kihangosított pártközleményként el kell mondani ezeket. Azért valóban nehéz úgy megtenni, hogyha mondjuk teljes, egyáltalán nem hinne valaki ebben, az egy nagyon nehezen áthidalható probléma. De azt gondolom, hogy aki fönt van, és az egész pénzcsapokat ott irányítgatja meg, csinálja azért, ő, aki át is látja az egészet, ő nem hiszem, hogy hisz, hiszen tudja, hogy ez az egész rendszer azért az arra van kitalálva, hogy tehát a propaganda, az ne szemérmeskedjünk, az minden, az a szükségképpen hazugság, nem tud más lenni, hiszen az annak az a célja, hogy valamiről elhitesse azt, hogy nem az ami, akár a szemben álló félről azt, hogy az sokkal rosszabb, és nem tudom, milyen alja szándékai vannak, saját magáról meg azt, hogy ő mennyire kiváló.
Hát egyébként nincs új a nap alatt. Tehát én most újra olvastam a Vas Istvánnak az önéletrajzi könyvét, és ott a 30-as évek hangulata elég jól visszajön, meg egyébként ez az egész népi urbánus vita, amit szerintem a szocializmus szépen elnyomott, és mint a szar most árad föl a csatornával, ez az egész Budapest vidék, ez onnan eredeztethető, és ott például szegény Szabó Lőrinc megtévedve kiment Berlinbe valamikor 36 környékén, hogy tudósítson a Hitlernek az egyik nagy beszédéről, aki elmondta, hogy ő a béke embere, és mi a béke pártján állunk, és azért elég dermesztő ezeket olvasni.
Hát végül is, ha belegondolsz, hogy béke lett volna, csak hozzá kellett volna nyomni az egész világot, de utána már lett volna.
Nem, hát ő békét akar, csak addig provokálták,
meg ez a másik.
Hogy nem tudott mit csinálni.
Ez kigyött mi, de nem ez baj egyébként, mert én annyira berágtam. Nem rágtam be, hát dollármély, de most nyilván nem rágsz be, csak az, hogy tényleg azok az emberek, hogy te, én megmondom őszintén, már nem is a Rogánokra haragudom, nem is haragszom én már, de hogyha kéne haragudnom, én nem a Rogánra haragudnék, mert ő úgy keresi magát feltalálóként milliárdossá, hogy ezt a feladatot kapta.
De és ez marha szellemes, nem? Na ebbe kössél bele ebbe a feltaláló. Nem tud.
Nem, hát azért mondom, én is.
Tehát aki ezt ki tudja találni, az egy roppant csavaros észjárás.
Mert arra emlékeztek, hogy a NER-nek nagyon sokáig az volt a legnagyobb problémája, ilyen hétköznapi létezési logisztikai problémája, hogy már baromi gazdagok voltak, de még nem lehetett mutatni.
Igen.
Mert akkor még volt ilyen népi felhorgadás, és akkor a Rogán Antal volt az első, aki itten megbicsaklott ebben a sztoriban.
A táskával,
ugye? A táskával, amivel bement a parlament ülésére, és hát ez egy tényleg egy én, aki ugye ilyen fél proli vagyok, meg negyedparaszt, mert itt a mindenféle zűrzavar, tehát semmi jó. Én azt nem szúrtam volna ki, hogy ez egy olyan táska, tehát hogy ez de most, de ott akkor valaki kiszúrta, és akkor onnan indult, és utána jött ugye a Louis Vuitton hátizsák, nem tudom, és akkor a Habony Árpádnál se volt az túl sikeres, mert ő egyébként is egy nehezen megszerethető figura volt.
Igen, bár őt soha nem is akarták mutogatni.
Nem, de azért mégiscsak létezett, és ő meg a parlament felé ment, ott állt a Kossuth téren is, igen. Nem tudom, hogy összeadták, hogy mennyi van rajta.
A hajában, jó kép volt, igen.
És ott még kínlódtak ezzel, meg egy ilyen helikopterezés, amikor egy esküvőre sietni kell. Tehát ott még ezért voltak ilyen botlások, és kurva jó kitalálták azt, hogy lehet szemérmetlenül oda tenni a gazdagságot is. Hát úgy, hogy feltaláló vagyok, özvegy vagyok. Volt feleség vagyok, üzletasszony vagyok, vagy tudom én mi vagyok, kommunikációs feleség vagyok, bármit. És senki nem szól már egy szót sem.
Hát kivéve a miniszterelnök, mert neki még muszáj azért a vagyonnyilatkozatába beleírni azt, hogy nincs semmi.
De azért ezek a fiúk divatot teremtettek, emlékezz vissza a Habony öltönyére. Most már nem is fideszes, aki nem ebbe a csőnadrágos öltönybe, és ilyen kicsit ilyen szűkre szabott zakóba.
Most már nekem is van.
Neked is van, gratulálok.
De azért.
Jó.
Volt leértékelés?
Szép, hát figyelj, mindig olyan népszabba kell vásárolni, amikor miért nincs tavasz és ősz szerintetek? Hova lett a tavasz és az ősz? Miért nincs, azt tudjuk. Én ettől megörülök. 30 fok van, 31. Két évszakot szerettem, a tavaszt és az őszt. Ezt is elvette tőlem, nem tudom, mert hogy a Brüsszel. Na jó. Ja igen, azt akartam még mondani, ez még a műsor, ja még nem kezdtük el a műsort igazándiból, hogy be kéne hamar fejeznünk, ugye, neked el kell menned, mondjuk ez el kéne kezdeni, ugye, vannak jelapuságok, de és akkor innen, mert nekem mindig ilyen lóugrásokban halad a gondolkodásom, hogy mindenki, aki a közelemben tartózkodik, vagy belemél, vagy ilyenek, az nagyon szeretik,
a fonalat, nem
imádják, igen. Hogy nyomdába kell menned, innen az jutott eszembe, hogy a jelent is, reklámozz már, te nyomorult, mondtam magamnak, tessék, jó. Jelent is tessenek másik.
Valóban nyomdába kell mennem, ugye mi csináltunk egy elég nagy vállalkozást, meg is izzadtunk vele rendesen egy 190 oldal körüli kiadvány, ennek az a neve általában, hogy Bukazin, ami a könyv és a magazin között egy ilyen átmenet, és ezt igen, tehát a NER 13 ezt a munkanevet viselhetné, hogyha a péntek 13-ra gondolna valaki erről, és úgy néz ki, hogy most már kijön a nyomdából, és lassan mi is elkezdjük postázni, ahogy ti a Bottoni könyvet, hála Istennek úgy látom, lekopogom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt. Jelen pedig azért nem tudom most bemutatni, mert a szokásunktól eltérően egy nappal később szombaton jelenünk meg, ez a pünkösdi ünnep miatt volt, Ugye nálunk a nyomda elég nagy átfutással fut, és választhattunk volna, hogy vagy múlt héten megcsináljuk a lapot, és akkor mondjuk nem lesz túlságosan friss, de szerintem ez az olvasó lenézése lett volna, úgyhogy inkább egy nappal később küldtük nyomdába, és így szombaton fog megjelenni, de szerintem megéri, cserébe 16 oldallal több, mint amennyi szokott lenni. És úgy köszönöm a lehetőséget.
Keressék a jelent. Mióta Tompos Ádámmal szoktunk egyre gyakrabban műsort készíteni, borzalmasan hülye szóviccek jutnak folyamatosan az eszemben. Ha a jelen egy kicsit később jelenik meg, az mi? Jelenleg.
Okay.
Na, ezt mindenképpen szerettem elmondani. Hol tartunk időben, kedves táv? Csak azért, hogy akkor most már el kéne kezdeni, gondolom, hogy Ákos át tudjon indulni. 20 perc? 11 perc volt csak. Élveztem. Legalább én mi. Vannak komoly témáink is. Emlékszünk még ugye a Karmelitánál a erőszakba torkolló kordonbontó akció, mely most már egy több kordonbontó akció is volt, ahol leginkább fiatalok és diákok, hát ha csaptak össze a rendőrök, aztán túlzás, bár aki ott volt, az nem érezné ezt túlzásnak. Minden esetre volt egy olyan vélemény, hogy a hatóság, a karhatalom, az nem egészen úgy lépett föl, ahogy kellett volna, nem azon a szinten túltolták, nem kellett volna bevetni a könyvgázt, és a többi, és a többi. Na most ehhez képest, hogy ez volt a vita tárgya, most hirtelen kiderült, hogy nem ez az igazi vita tárgya, hanem az, hogy a kordonbontók közül többeket ugye hivatalos személy elleni csoportos erőszakkal vádolnak, ami nem, gyanúsítanak, bocsánat, a vádolás az majd vádolás, szóval az majd esetleg lesz, ha lesz, egyelőre gyanúsítanak, ugye folyik a nyomozás, aminek a büntethetőségi tétele viszont 8 év. Nyilván nem varnák a nyakukba, de azért ilyen kis pici-pici kis jelzésnek nem rossz, nem? Hogy na jó, de hogyha legközelebb te. És a TASZ-nak a szakértője nyilatkozott a Magyar Hangnak, és nagyon érdekeseket mondott ezzel kapcsolatban, amit én nem is tudtam, pedig azért jó néhány demonstráción vettem részt, hogy például, hogyha te rátolod a többieket ott a tülekedésbe, ami most volt a Lendvai utcai székháznál is, Fidesz székháznál, az már tulajdonképpen ez, mert hogy eszközként használod a társadat ahhoz, hogy a rendőrt fizikailag, vagy tudom én, mit csinálj vele. Szóval itt nagyon könnyű egyébként ezeket kiosztogatni adott esetben, hát ha nem is a 8 éveket mondom, de eljárást indítani, de számomra azért ez egy kicsit, hát ha nem is meglepő, de mégis fordulat ebben a történetben.
Hát mindenképpen fordulat, és mondjuk szerintem jellemző az a pitlágság, hogy a hatalom még ennyi nagy vonalúságra sem hajlandó. Oké, ott vannak földődött fiatalok, most mindegy, hogy igazuk van, nincs igazuk, ki mit gondol erről. De tényleg az, hogy semmiféle megengedés, állandóan ez a fenyegetettségérzés, sőt, még egyfajta sértődött attitűd is árad ebből, az szerintem nyilvánvaló.
Hát ez egy elég brutális üzenet, és igazából azok felé, nem is azok, akiket esetleg ez érint, hát persze nyilván ők járnának a legrosszabbul, hogyha akár csak a töredékét kapnák ennek a 8 évnek, ugye egy életet is ki lehet siklatni, tönkre lehet tenni egy ilyen ítélettel, eljárással, megkurcolással, hanem igazából mindazoknak szól, akik esetleg fontolgatják, hogy ilyen akciókban részt vegyenek az ő szüleiknek, hogy ez a fajta tevékenység, kormány elleni tiltakozás, az tulajdonképpen milyen veszélyekkel jár, hogyha valaki nem teljesen udvariasan viselkedik egy ilyen rendezvényen. Azt gondolom, hogy ez a társadalom megfélemlítése, ez a eljárás és ennek az eljárásnak a híre, ami, hogyha eljut az emberekhez, akkor kiválthat belőlük egy ilyen reakciót. Ez körülbelül az jut eszembe, amikor 2006-ban volt ez, hogy valamit is mondott, akkor volt egy ilyen nemzetbiztonsági hivatal, tulajdonképpen hogy hívták egy ilyen állásfoglalásra, hogy aki a tüntetésen részt vesz, ahol valamilyen erőszakos cselekmény van a részvételével is, már ott nem tudom én ő, nem az, hogy bűnsegéd, de valami ilyesmi megfogalmazás volt, ami is egyértelmű volt a szándéka, hogy senki ne vegyen részt ilyen demonstráción, tehát egész egyszerűen itt a kormány elleni fellépésnek, tüntetésnek a kriminalizálása.
Emlékeim szerint nem sérült meg rendőr ezen a estén ott.
Sérült meg rendőr.
Nem volt olyan, hogy direktben rendőrökre rontottak volna rá, hanem húzakodás volt, mert mindenki cseszegette azt a nyomorult kordont, és ebből lett ugye egy ilyen
tényleg, tehát én szerintem ez maga a pitiánerség. Tehát ott van egy kis csoport, itt van maga a NER a teljes hatalmával, minden eszközével, és akkor most még őket is félemlítsük meg, meg a szüleiket, meg a hozzátartozóikat, meg mindenkit, aki valahogy érezné, hogy a kormány ellen föl kell lépni.
Mert mindig is félreértettük ezt, a senkit nem hagyunk az út szélén. De már ilyen értelemben se hagyunk senkit.
Igen, az meg persze, meg hidat képezünk a szegények, meg a középosztály között, persze.
Hát hidat képeznek, és kurva sokba kerülünk, mármint, hogy építenek ezt a...
Hidak azok van.
Viszont amikor néztem, vagy beszélgettünk is ugye a Lendvai utcai üres Fidesz székháznál történt húzakodás, akkor én tökre megdicsértem a rendőröket, és szerintem nem voltam teljesen hülye, mert hogy nagyon profin léptek föl, jól csinálták, nem volt erőszak, ketté választották a tömeget, tehát szerintem ez ilyen tanítani való akciósorozat volt, ahogy ott ezt az egészet intézte a rendőrségnek. Azt mondtam akkor is, hogy az ismerősöm fiatalember, aki részt vett ott a demonstráció, mondta, hogy nekik is ilyen meglepő volt, hogy mennyire jó fejek a rendőrök, meg utána beszélgettek, és a rendőrök elmondták, hogy szigorúan parancsba volt adva, hogy nem lehet használni se könyvgáz, se gumibotot. Tehát oldják meg ezt, hogy békésen meg is oldották. Tényleg. És közben a hatalom a háttérben, meg azért odabasz, nem? Igen. Tehát, hogy ez az aljas ebben a történetben igazán. Nézd a felszínt, és milyen kis békés, hát már ilyen szivárvány, most égbolt alatt békek alapok köröztek a demonstráció körül, de a háttérben meg bum.
Hát igen, ez olyan, hogy kicsit most ugrok egyet, én is ilyen flowgrass-szerűen gondolkodom én is, hogy...
Ráneszok,
hogy,
mert...
Igyekszem. Szóval, hogy amikor olyan látszólag nyugalom van, béke van, és akkor egyszer csak arra ébred a fél ország, hogy valahol egy sajtótermék észreveszi, hogy éjszaka egyébként benyújtottak egy törvényjavaslat, ami egyébként alapvetően forgatja fel az életét. Tehát ez körülbelül ugyanez a mentalitás, ugyanez a gondolkodás. Tehát, hogy mindenki mindig érezze magát egy kicsit bizonytalanságban, hogy bármikor, bárhol lesújthat a hatalom, és igazából ezt még ráadásul nem is nyíltan teszi. Tehát itt sem álltak ki, nem mondták el, hogy egyébként ez az ügyészség sem kommunikálta különösebben ezt a dolgot, hanem csak így meg lehet tudni, hogy éppen erre készül.
De ezek mindig így kiderülnek. Ez a fajta folyamatos bizonytalanságban létezés, ez szerintem most már a magyar életnek az abszolút ilyen vele járója. Volt egy ismerősöm, mikor csinált taxis céget elég komoly beruházással, befektetéssel? Pedig nem volt gazdag ember, csak...
Járvány idején?
Nem. Hát amikor jött a sárga rendelet, előtte körülbelül egy-két hónappal, ecsetek a központot, voltak már kollégák.
Volt egy jó fülese.
Kész, teljes bukfenc. Vagy itt van a mai, ugye az, hogy egészségügyi hozzájárulás kell, vagy nem, szociális hozzájárulás kell fizetni
13%.
A kamat jövedelmed után. Tehát, hogyha aki eddig azon gondolkodott, hogy hát ennek az inflációnak megvan az a úgymond pozitív hatása, hogy elég komoly betéti kamatokat lehet, és még ilyen rövid határidőre is, tehát hogy tényleg azért a bankok igyekeztek utolérni magukat ilyen téren. Hát nem. Nem, hogy már jól érez magad.
Nem kell ügyeskedni.
13% lejön abból is. És meg is magyarázzák, hogy erre miért van szükség. Vagy hát vegyél magyar állampapírt.
Igen.
Nem? Tehát finanszírozd meg az egyébként semmilyen szinten nem működő, egyre jobban eladósodó, rosszul gazdálkodó, az uniós pénzek hiányában a segít a földhöz csapkodó államot. Te is finanszírozd meg a pénzedből. Vagy elveszük tőled a másik csatornán, óriási.
Szociális hozzájárulás, mi?
Aha. Hát
szociális, persze.
Ugye azt hiszem, hogy Varga Mihály mondta azt, hogy ez a kormány azt a szót, hogy megszorítás nem is ismeri. Hát akkor használjunk egy mást ugye erre a jelenségre, amit egyébként lehetne megszorításnak is hívni, de hát, hogy ne sértsük az érzékenységet. Szerintem itt pénzbehajtás zajlik már régóta. Tehát pontosabban a választás előtt volt ugye egy nagy osztogatás, amiből valaki részesült, valaki nem. Ugye ezt már többszörösen visszavette. Ugye hát ezt kimutatták már pár hónap alatt ugye az áfa bevételekkel, felpörgetett inflációval visszavette a magyar költségvetés, és hát azóta mindenfajta adó és egyéb, és önmagában ugye a rekordáfán keresztül folyamatosan zajlik a pénzbehajtás, extra külön adók, stb. Tehát mindenkitől veszel a kormány, bizonyos önkormányzatoktól is, jól láthatóan.
Hát a rendszert működtetni kell valamiből. Ugye ez a helyzet, és én szerintem ezzel nagyon-nagyon-nagyon komoly gondok vannak jelenleg.
Hát az biztos. És elhangzott az a varázsszó Szabolcs szájából, amelyre minden műsorvezető mint a megváltóra úgy vár, miközben egyik témáról másikra próbálja terelgetni a beszélgetést, azt mondta, hogy költségvetés. És mi van ide írva? Költségvetés. Beszéljünk a költségvetésről.
Mi úgy nem büdzsét mondtam, ugye? Azt hogy utálom.
De az életben nem keveredtünk volna ki onnan, hogy abból, hogy legyen költségvetés. De ebből is hogy lesz egyébként költségvetés, jut eszembe. Jó, azt már, arról már ne is beszéljünk, hogy ilyen egy évvel előre benyújtják, amiből aztán gyakorlatilag...
Ez a kiszámíthatóság egy éve van, azt
mondja. Ez is mekkora kommunikációs maraság. Jó, ezt,
de ragaszkodnak hozzá, mégis.
Nagyon szeretik. Ugye itt vannak a tételei a költségvetésnek, hát van köztük egy-két meglepő. Ami biztos az az, hogy... Az se biztos, mert ugye ez a költségvetés. Szóval, amit láthatunk ebben a jelen pillanatban rendelkezésre álló pillanatnyilag érvényes írományban, az az, hogy a honvédség, honvédelem, fegyveres erők, azok jelentősen több összeget, nagyobb összeget fognak kapni, de ezt mondta is Varga Mihály, mi az?
Védelem, a védelem költségvetése.
Védelem költségvetése. Óriási szöveg, ez biztos nem Rogán találta ki. De azért lesznek, akik nem járnak annyira jól. Kórházak egész... Mármint, hogy ahhoz képest most legalább nem kevesebbet kapnak, hanem inflációhoz képest többet, de mondjuk az óvodák, bölcsödék, azok... És hát 6%-os inflációval számol a kormány, ami azért egy ilyen...
Nagy összegű fogadásokat nem kötnék.
Ez egy meglehetősen derűs számítás, nem használjuk ezt a szót. És a vasúti közlekedés, na az megy a levesbe, mondjuk eddig is ott volt, de most még, nem tudom, még most alá is gyújtanak, vagy nem tudom, ránteszik a fedőt. Mert hogy nem, hogy az inflációval kevesebb, tehát hogy nem az infláció viszi el, hanem amúgy is kevesebbet kapnak, plusz az infláció. És hát ezen a magyar vasúti közlekedés, arról Konok Péter tudna jókat mesélni, mert ő a távoli, mondta ő, hogy honnan szokott bejönni? Nem mondta, hogy én sem mondom, időbe álltam meg. Budapesthez képest a második...
Közel. Agglomeráció.
Közeli agglomerációs, igen. Második csomópont, hogy mindegy, tök mindegy. Tehát közeli településről jár be vonattal. Ez nem mindig sikerül. De ő ezt egyébként nagyon korrektül megtervezi, mert volt olyan, hogy egy, ahhoz képest, hogy baromi kényelmesen beérjen, egy vonattal hamarabb indult el. És felhívott minket az állomásról, hogy az a helyzet, hogy annyit késik a következő vonat, hogy de ez egy nagyon furcsa csavaros volt, hogy annyit késne a vonat, a következő vonat, hogy ami előtte jött volna, az se jön. Mert hogy akkor még halmozódna. És ezt össze kellett rakni, hogy van, ja, hogy már az is annyit késne, úgyhogy nem ér be a forgatásra. Tehát ez a magyar vasúti közlekedés, ez most kap egy komoly mélyütést. De nem muszáj a vasútról beszélgetni, nyugodtan bármiről a költségvetésbe, csak nekem ez így megmaradt, hogy azért az ott jó lesz.
Hát az én kollégám Krajcár Gyula, az én kimondom, ő bicskei, és Bicskéről szokott vonattal bejárni, ami egyébként egy nagyon jó kis kényelmes dolog lenne, mert fél óra alatt benn van. De hát ugye mi elég gyakran jártunk, úgyhogy a szerkesztőségi értekezleteket nélkül kellett elkezdeni, csak egy telefon érkezett tőle, hogy hát ne haragudjunk.
Már csak annyi, hogy így küld egy üzenetet, MÁV.
Persze, hát egyszerűen vicces az egész.
Kinyílik az embernek a bicske a zsebében.
A bicske az mindenképpen kinyílik. Igen.
Ez a 30 fok fölötti
létezés.
Jó.
Beszéljük a költségvetésről összefüggően pár mondatot? Jó.
Hát ha szabolcs, én csak is benned bízok.
Hát ugye vannak azért, nézzük a pozitívumokat, tehát van itt pozitívum. Most a honvédelmi költségeket azt hagyjuk, tehát hogy azért azt...
Azért annyira ne adjuk majd.
Jó, csak az mondjuk nem meglepő, tehát azt mondták, hogy azt direkt növelni kell. Egészen pontosan miért azért ezzel lehetne vitatkozni, mert hogyha most én jól értem, Böröndi, a tábornagy úr új vezérkari főnök furcsa megnyilatkozásaiból kirajzolódó képet, azt úgy világosan látom, akkor itt ez a mi kormányunk úgy 13 év alatt, ez, hát hogy mondjam, nem nagyon foglalkozott ezzel a témával, hogy honvédség, mert ha igaz az, amit ő mond, meg amilyen hírek kiszivárognak, akkor valóban elég ramacs állapotban lehet a honvédség, de nem vagyok benne biztos, hogy pusztán pénzkérdés itt felfejleszteni. Ráadásul azért maradjunk annyiba, hogy még jó ideig azt gondolom, hogy a mi legfőbb biztonsági garanciánk az nem az, hogy most mennyit fejleszt Böröndi és a kormány a honvédségen, hanem hogy mi azért mégiscsak NATO tagok vagyunk. Tehát, hogy ez
megnyugtató. Én azt gondolom, hogy nálam nagyon békepárti talán csak Orbán Viktornak a pápa.
Pápa, igen.
De azt gondolom, hogy az meg nem olyan nagy baj egyébként, hogyha van egy ütőképes, még kicsi is, de erős hadserege. Ha nem is azért, hogy megnyerik a világháborút, de mondjuk azért azt látjuk, hogy mi történik Koszovóban. Ukrajna, ha jól emlékszem, nincs olyan nagyon messze. Sajnos az oroszok is egyre közelebb, tehát hogy az talán nem olyan nagy probléma.
Jó, csak azt nem tudom, hogy miért kell ez egyébként ilyen butaságokat beszélni folyamatosan, tehát mint a szegény vezérkari főnök megtette, hogy már volt egy kis diplomáciai probléma is itt a lengyelekkel, mikor mondott valamit.
Jó, hát biztos, hogy a honvédelmi költségvetésben jelentős szerepe lesz a Palkovics féle intézetnek, ami ott van a honvédelem alatt, és ahogy én ismerem az ő mentalitását, ő azt ki is fogja használni, és be fogja játszani a teljes terepet ebbe Böröndigában. Semmiféle beleszólása nem lesz, aki egyébként hát úgy néz ki, mint egy ilyen, hát hogy is mondjam, tehát mint aki egy ilyen amerikai háborús filmeken nevelkedett szlogeneket használja, nem akarom azt mondani, hogy gyakorló elmebetegként száguldozik a diplomácia és a honvédelem tengerén, de hát az az igazság, hogy de, igen, ezt teszi. Tehát az, amit ők a lengyelekkel csinált, az mondjuk az egyfelől vérlázító, másfelől elképesztő otrombasság.
A második világháborús hitleres sztorira.
Elképesztő otrombasság, harmadsorban pedig végtelen butaságnak tűnik. Tehát az, hogy valaki ennyire megpróbálja kiszolgálni a hatalmon lévőket, hogy még a saját tudását is teljesen, tehát nevetségessé teszi a világ előtt, ez enyhén vicces, de az is, amit most kiszivárgott, és ti is írtatok róla, hogy a gépjárművezetőket próbálja megregulázni, kék villám, érted, kék villám hadművelet keretében, vagy gyakorlat keretében, ki az a hülye, aki ezt kitalálja, egy kék villám, és elviszi a sofőröket, érted, és ott éjszaka csicskáztatja őket, mert akkor attól mi lesz? Jobban fognak kanyarodni jobbra vagy balra? Mi ez is?
Ezt próbálták itt most mindenféle szakértőknek megfejteni, hogy mi is történt. Ugye az történt, hogy az egyik sofőrt azt elküldték hirtelen egy ilyen, hát nem tudom milyen, átnevelő táborszerű
kiképzés. Hát ahogy le van írva, az elég jó.
Elég jó volt, és így jól leteremtette a dandár tábornagy úr, és jót mondtam?
A tábornagy.
A dandár tábornagy, az lesz olyan is mindegy. És
esetleg a köztársaság elnök férje lehetne egy ilyen pozícióba.
Nem, Sumén lehet
még egy hónap.
Ugye ez egy nem létező pozíció. Igen. És legorombítottam, majd utána kvázi egyből így felrakták egy buszra, és ott találta magát ebben a kiképző átnevelő táborban, hogy majd ő ezentúl rendes katona lesz, és most ő feljelentést tett.
Jó reggelt, elvtársak ébresztő.
Igen. Ilyen, és próbáltak ilyen szakértőt, most több helyen is néztem ezt, mert alapvetően nem értettem a történetet. Mi volt?
De a sofőröket miért? Tehát, hogy oda elvitték.
Na, ezt próbáltak a szakértők megfejteni, hogy a sofőr hallja, amiről hátul a nagy emberek beszélgetnek. És hogy adott esetben eljár a szája. Meg én, figyelj, ha én sofőr lennék, megmondom őszintén, hátul tolnának van nagy sztorit, este a kantinban biztos én is itt emberkednék, hogy jó, hogy csinálunk, azt mondta. És hogy valami ilyesmi lehet a háttérben, hogy olyan információk esetleg vagy jutottak
ki. De nem kell kiszivárogtatni semmit, tehát Böröndi maga kimegy és beszél hülyeségeket. Mit kell abból kiszivárogtatni?
Lehet, hogy ő nem hülyeségeket beszélt, viszont ja, nem tudom, anyagilag. Lehet, hogy Palkovicsról ültek a hátsó ülésen.
Biztos vagyok benne. Persze.
Jó, mit tudunk ehhez hozzátenni? Szabolcs, te
mindig hát én azt gondolkodtam, hogy ha mondjuk a sofőröket elvitték egy ilyen táborba, akkor addig hogy közlekedtek a tisztek a honvédségnél? Tehát hogy volt egy ilyen...
Kék villám. Mi volt a kék villám? Helikopter.
Jaj!
Mivel közlekedtek? Helikopterek. Sofőrök mennek az átnevelő táborra.
De ez így nem drágább egy kicsit?
Drágább, de megéri, mert a helikopter...
Tehát is több pénz lesz a honvédségnek.
Ültem át a helikopterem? A filmekben úgy tűnik, hogy baromi hangos, bár a kék villám azt ott lopakodó üzemmódban is. Hányszor megnéztem azt a filmet. És A helikopterpilóta nem hallja, hogy miről beszélnek, mert ja, de hülye vagyok, hallja.
Hát azért szerintem...
Mert ízen keresztül beszélnek, hiszen akkor egymással
hallanak. Lehet, lehet repülő.
Vagy az a legjobb megbeszélés.
Az legalább van, kéznél van, mindig ott
már
van.
Lehet, hogy ez most egy ilyen, nem jót mondok, tehát hogy, hogy egyébként ezek, ha mondjuk valaki főtisztet szállít, vagy ilyesmi, ott mondjuk egy sofőr, mondjuk lehet, hogy érdemes tényleg átvilágítani egyébként, de hogy amúgy tényleg megbízható-e, mert azért valóban elhangozhatott olyasmi, ami nem feltétlenül tartozik a, mondjuk az ellenséges, ha vagy szóval nincs is ilyenünk, ugye nincsen most ugye ellenséges ország szerencsére, de mondjuk más országnak az órára nem kell kötni, és hát ugye van olyan, hogy katonai titkosszolgálat, meg elhárítás, stb. Na de ehhez nem kell ilyen átnevelő táborokat létrehozni, az biztos. Tehát akkor lehet, hogy...
De nem átnevelő tábor volt, csak ő került be olyan jelleggel. Tehát
hát, jó, de ami ott zajlott, azért az
már aztán volt. Tehát, hogy... De ez csak egy feltételezés, hogy ezért, tehát annyit tudunk, hogy legorombította itten a legfőbb, leghatalmasságosabb.
És attól nem fog titkot szivárogtatni, mert szakadjon le egy 20-as reaktárs,
vagy nem mi? Tudom, ez csak így most így ezt
nem jött
próbáltak eszembe, értelmet
ehhez képest feljelentést tesznek, tehát akkor ez az átnevelés nem volt sikeres, ha jól értem.
Sőt, visszajára fordult.
Igen, de és nem szivárogtatott ki, hanem följelentett.
Igen, most így jobb.
Hát jó, na, védőnök. Azt mondják egyébként, ugye az állam átveszi ezt is, mert mindent centralizálni kell, mert csak az a jó, ami az állami, és minél állami, és az a legjobb, hogyha Orbán Viktor személyesen dönt mindenféle dologról. Erről nyilván nem ő fog azért, tehát ennyire talán nem tolják túl. De hogy a védőnői hálózatot is átveszi az állam. Na most, amit az állam eddig átvett, az mind tök klassz lett. A védőnői hálózatról én úgy tudom, és nem csak én tudom úgy, hanem sokan azt mondják is. Hozzáértők is, hozzáértőbbek, mint én, nekem csak védőnő ismerősöm van, hogy azért ez egy működő dolog volt eddig. Nem is rosszul működő. No, jön az állam, elkezdi átvenni a védőnői hálózatot. Mi a legfontosabb? Adatszolgáltatás, elvtársak, de mindenről. Arról, hogy hova megy, mit csinál, ugyanaz, mint a tanároknál volt, a laptopjába belenézhetnek, a telefonját. A családtagokról le kell adni adatokat a védőnőnek. Miért is? De minthogyha egyébként az állam ezt... Én ezt sose értettem, mielőtt belemennénk a védőnőbe. Ez nagyon rossz hangzott témába. Szóval, hogy mindig vannak ilyen, mint most például van ez az azonnali jelentése a vendéglátóipari helyeknek. Vagy volt már korábban is ilyen, mikor ilyen adatkezelési problémák voltak, még nem nagyon értettük, hogy miért akarja az állam még azt az információt is, meg azt az információt is, hogy ezek az információk egyébként nem állnak rendelkezésre. Hogy védőnőnek mivel foglalkozik a férje, meg milyen iskolába jár a gyereke. Nem tudom, hogy egyébként milyen funkciója van ebben a állami hálózatosításban, de hogy ezek nincs egy adott bázisa egy ilyen fél diktatúrának, vagy ez hogy működik?
De nyilván megvannak csak szerintem szét vannak szórva. Tehát, és egybe kell ezeket rakni, vagy úgy érzik, hogy egybe kell rakni, de szerintem ez egy teljesen egyfelől nagy marhaság. Tehát, hogyha volt jól működő rendszer, ez a védőnői hálózat az önkormányzatok kezében, ez egy jól, szerintem abszolút hungarikumnak tekinthető rendszer. De a másik meg szerint nem tudom elválasztani az egészet a státusztörvénytől. Számomra az egész úgy tűnik, mintha Pintér Sándornak megmondták, hogy figyelj öreg, pénz nincs, nem lesz. Nem fogsz több pénzt kapni, old meg. Tanár hiány van? Old meg. Egészségügyi rendszerben hiány van a dolgozókban? Old meg. És ő megoldja egyébként, ő ezt tudja, és szerintem hogyha valaki megnézi a státusztörvényt, és hogy ott hogyan helyezgeti a csoportokat, és hogyan próbál abból főzni, ami van, az nagyon meg van csinálva. Az ki van találva, tehát azon látszik, hogy valaki gondolkodott. Az egy más kérdés, hogy a hatalom ezt körülbelül így kezeli. Tehát ebbe több pénz nem lesz. Magyar, szerintem lesz arja. Oldjad meg, öreg. És a Pintér Sándor az egy okos szokásos fiú, és meg fogja oldani.
Annyi személyes szállat hadd fűzek ebben bele, hogy az édesanyám védőnőként dolgozott, onnan ment nyugdíjba, és azt meg tudom erősíteni, nyilván én ettől nem vagyok szakember ezen a területen, de hogy valóban az egy olyan működőképes része volt a magyar egészségügyi ellátásnak, amire egyébként a világ is felnézett. Tehát biztos, azt hiszem talán még hungarikummá is minősítették a magyar védőnői hálózatot és minden okkal. Tehát, hogy nem kellene szétbarmolni. És azt gondolom, hogy minden ilyen változás ezt a veszélyt hordozza magába, és ami a legsúlyosabb ebben, hogy hogy ilyen hír megjelenik, ezt elolvassuk, akkor megint csak azt mondom, hogy mondod, hogy a Pintér Sándor itt próbálja ügyesen ezt a tanárhiányt és egyéb dolgokat kezelni. Az helyzet, hogy hosszú távon ez csak ront a helyzeten, mert ettől nem válik vonzóbbá mondjuk a védőnői hivatás sem, hogy rögtön azzal szembesül valaki, hogy meg azok számára sem lesz megtartó ereje ennek, hogyha ilyen ki tudja milyen céllal elrendelt adatszolgáltatásokkal kell szembenézni.
Igen, átvezénylik őket kórházakba.
Igen, persze, mondom, ezt így rövid távon meg lehet oldani, csak előbb-utóbb azért, ha valaki mondjuk nem akar védőnő lenni, akkor nem lesz védőnő, ahogy tanár sem lesz, tehát lehet ezzel játszani, és ami nagyon baj, hogy az utánpótlás, tehát ugye ez nem egy jó hívó üzenet, hogy tessék, ha idejössz, akkor még a számítógépet, adatait is el fogjuk kérni, és nem tudom is elnök, és ennek valóban én sem látom az értelmét. Valószínűleg tényleg arról van szó, hogy a Pintér Sándor egész egyszerűen ezt a kultúrát ismeri, ezt. Én azt mondom, hogy egy rendőrségnél
ez a pintéri rendszer,
még működik.
Látjuk, ugyanez volt a tanároknál, igen. ugyanez lesz.
És ez egy rendvédelmi szervezetnél még érthető persze, bizonyos szintig, de a tanároknál ez a fajta vezénylés, meg pláne ez taszító. És hogy megint csak arról van szó, hogy mintha az lenne a cél, hogy mindenki ilyen kellemetlenül érezze magát. Tehát végképp nem tudom, hogy ez miért jó.
Nem, szerintem nincs benne. Még azt sem feltételezem, hogy mi gonosz szándék van, hanem amit az Ákos is mond, hogy ez van, ehhez ért a csávú, ezt tudja, így kell, szépen, táblázatok van.
Meg valószínűleg nem is lehet másképp, gyerekek. Tehát hogyha
hát a védelmi alapvetően... lehetne, mert ugye ott az egy működő dolog, ott nem kéne egyből belebarmolni, de belefognak, és mondod, hogy talán nem kéne szétbarmolni, de szétfogják, mert a pintéri szerint fogják. Majd nézzétek meg, hogy pár hét múlva jön, majd hirtelen kiderül valami kis rendelet részletecske, amiből majd lesz az, hogy ide-oda vezényelhető a védőnő is, majd náluk is lesz egy olyan, hogy persze. Ja, egyébként, ha felmondasz, akkor 600 évig nem mehetsz.
Tehát, hogy nincs szándék arra, hogy legyen egy jól működő rendszer. Tehát én ezt szeretném mondani, tehát nincs szándék arra, hogy legyen egy jól működő
rendszer. De nem tudom.
Nincs szándék.
De most a védőnői hálózatot, szerintem itt az van.
De tényleg. Akkor miért annyit kap az oktatás a jövő évi költségvetésből, mint amennyit?
Brüsszel.
Vagy miért annyit kap az egészségügy a jövő évi költségvetésből, mint amennyit?
Gyurcsány.
A kórházak többet kapnak egyébként, ugye, de azt meg azt mondom, hogy az azért történhet, mert ugye havonta jönnek ezek a hírek mindig a sajtóban, hogy mekkora adósságállományt görgetnek maguk előtt. És hogyha ezt valahogy rendezik, akkor utána egy hónap múlva megint ott van nem tudom én hány milliárdos adósság. Lehet, hogy arra jöttek rá, hogy tényleg annyira alul finanszírozott a kórházi ellátás Magyarországon, hogy ezt próbálják így rendezni, hogy akkor inkább őre fizetik, de ez egy jó indulatú feltételezés, tehát nem tudom pontosan, hogy mi lehet ennek a hátterében. De az látszik, hogy a más szinteken viszont tényleg nem még az inflációt is, vagy még azt elérően sem növelik a támogatásokat.
Tudod, milyen ez az egész? Most világosodtam meg lóugrásban. Egy ilyen kép rajzolódott ki a fejembe. Na, ezzel is tele van a fejem, amilyen képek, borzalmas. Hogy olyan ez, mint a társadalomnak a kátyúzása. Nem mindig az van. Keletkezik egy ott valami, az már veszélyes, fogják, beborítanak valami hülye megoldást. De egy darabig úgy tűnik, mintha elfedni, csak egy idő után ugye ilyen patchworky válik az út is, meg a társadalom is. Hogy ugyanez van a pedagógusoknál, az orvosoknál, a mentőknél, ugye, hogy a mentőszolgálatot sikeresen átszervezték, majd most jön a védőnői szolgált. Ugye nem feltételezek itt gonosz dolgokat. Le van tolva, Orbán ezeket nem szereti. Ezek mind ilyen jaj, hülyeség, nem foci. Ezeket mind kitolják, és tényleg most a Pintér megkapta nyagába az egészet, ő meg úgy van vele, hogy akkor gondolom ő is leadta valami csávónak, azt akkor, ahogy szoktuk.
Nem lóugrásban gondolkodott, hanem rosszát egy.
Hát körülbelül. És jaj, most hallottam, egy vidéki ismerős mesélte, hogy hazament a kis szülő településére, és ott beszélgettek, valami alkalom volt, és hogy folyik az oktatás a helyi általános iskolában. Nagyon jó, ki van találva okosba, pedagógus hiány, ugye? Van két osztály, egy időben kell tanítani őket, van rá egy pedagógusod, mit csinálsz? Úrva egyszerű, összeülteted őket, bal oldalon ülnek a másodikosok, jobb oldalon a negyedikesek, másodikosok abba az irányba néznek, a negyedikesek másodikosoknak hátukat mutatva abba az irányba néznek, felteszel ide egy táblát, felteszel oda egy táblát, és a pedagógus ide-oda mászkál, és tanítja a diákokat. Na, És szerintem ezt 4 osztályon is meg lehet csinálni, tehát azért van még ebben ráció, mert akkor már ilyen csillagtúrát
kell csinálni. Igen, a tanyasi iskolákban voltak ilyen összevont osztályok, hát ez egy elég klasszikus történet, igen.
Hát palatáblára is írtak régen, tehát igen, csak nem arról volt szó, hogy előre vagy nem hátra. Ó, mekkora végszó, köszönjük szépen a figyelmet, mert rátkerem az egészet, el kell.
Előre vagy nem hátra, igen.
Itt az Új Magyar Hang még egyszer. Nagyon jó az interjú, nagyon jók a riportok szokás szerint. Puzsér Robi a hátoldalon, Marabúnak nagyon vicces a karikatúrája. Ez a tábla, amin röhögtünk, az szerintem magától vicces. És továbbra is az a rejtély, hogy mind nevettünk a műsorban, kommenteljenek, iratkozzanak fel, ízik, valakinek van a megfejtés, és stb. És stb. Vásároljanak jelent is természetesen, és keressék azt a könyvet is, meg az sokat, amit a műsorán én mondtam. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.